Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt mind halálig, mi pedig a keresztfának haláláig. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyafiú Szentlélek Istentől, ki teljes szent háromság. Amen. Testvéreim, Istennek igényét olvasom közöttetek, Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindjárt tévejeztünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten tegye áldottá az ő igényének meghallását, szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk! Istenünk, te közel vagy az alázatosokhoz és a megtört szívűekhez, hogy felemeld az alázatosak szívét, és meggyógyítsd a megtörtek lelkét. Emeld hát fel a mi szívünket az Úr Jézus keresztjéhez, értünk való szenvedéséhez. Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ezért vére hullásával tisztíts meg minket. Megváltó Krisztusunk, aki a kereszten hű maradtál mennyei atyádhoz, add, hogy hűségesek maradjunk hozzád teljes életünkben. Aki mindenkinek megbocsátottál a kereszten, add, hogy mi is mindenkinek meg tudjunk bocsátani. Szentlélek Isten, végezd el, hogy a keresztről való beszéd számunkra Isten bölcsessége és ereje legyen. Add meg, hogy keresztségünk által eltemettessük a mi Urunk Jézus halálába. Ó emberünk, vele együtt megfeszítessék, hogy az új ember bennünk vele együtt feltámadjon a szent és szolgálni tudó életre. Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének második részéből, a második rész 5. versétől kezdődő ige szakaszból eképpen. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, vitathatatlan tény, hogy nagypénteki ünneplésünk középpontjában Jézus Krisztus keresztje áll. A teológián egyik professzorunk hívta fel a figyelmünket arra a szép összefüggésre, hogy ahogyan a matematikában a kereszt az összeadás jele, úgy adja össze, úgy köti össze a kereszt a mennyet a földdel. Jézus Krisztus keresztje úgy kapcsolja össze ezt a világot az Isten világával, az Isten országával. Azonban, ha a filozófiai magasságokból visszatérünk a hétköznapok valóságába, sajnos azt kell látnunk, hogy Jézus személye és keresztje az nagyon sok tekintetben megosztja a világot. Ahogy Pál apostol fogalmaz, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. Pedig az apostol nem akar mást prédikálni, csak Jézus Krisztust, mint megfeszítettet. Ahogy Pál idejében, úgy ma sem tudják, nem akarják sokan megérteni a kereszt titkát és a kereszt üzenetét. Valaki egyszer azzal élcelődött, hogy hát ha néhányan a keresztet ékszerként hordják a nyakukban, akkor miért nem hordanak valami más kivégző eszközt, mondjuk pallost vagy giotint ilyen módon. Az ilyenek nem értik, hogy nekünk a kereszt nem egy ékszer, nem egy kivégző eszköz, hanem sokkal több annál, megváltásunknak, bűnbocsánatunknak és Jézus Krisztus győzelmének a szimbóluma. Azonban, kedves testvéreim, a jogos kritikát is meg kell hallanunk, ami a világ részéről sokszor ér bennünket. Hiszen valóban igaz, hogy sokan úgy is viselik a kereszt jelét, hogy közben a szívükben, az életükben nem Jézus Krisztus az Úr. Az ilyenek nem méltók a kereszt viselésére, nem hitelesek, csak címke életükön a keresztjén felirat. Ugyanúgy, ahogy a bort is így szokták ugye eladni, a hamisított tablettás bort, hogy felírják a feliratra, hogy mondjuk tokai aszú, csak amikor kibontják és megkóstolják, akkor jönnek rá, hogy nem igazán az van benne. Sokszor sajnos ilyen keresztjénekkel találkozik a világ, akiknek csak a felirata az, hogy keresztjén, és amikor megnyilvánulnak, amikor szólnak, amikor cselekszenek, amikor döntéseket hoznak, akkor nem az derül ki róluk, hogy ők valóban Krisztus uralma alatt élik az életüket. Jogos Gandhinak a megállapítása, aki ezt mondta, ha a keresztjének valóban Krisztus tanítása szerint élnének, úgy, ahogyan megvan írva a Bibliában, mára már egész India keresztjén lenne. A kereszten kívül azt látjuk, hogy Jézus Krisztus személye is megosztja a világot. Hiszen sokan elismerik ugyan, hogy Jézus nagy ember volt, nagy tanító volt, vagy forradalmi gondolkodó, de azt, hogy Isten fia volna, azt, hogy ő testben megjelent Krisztus, azt már nagyon kevesen fogadják el. Pedig János első levele nagyon pontos eligazodást ad arra nézve, hogy milyen lélek áll egy-egy ember, vallás vagy eszme hátterében, amikor ezt mondja, amelyik lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az az Istentől van. Amelyik lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az az Antikrisztus lelke. De azt kell látnunk, hogy mai szófordulattal élve a világ fiaiban az vágja ki igazán a biztosítékot, amikor Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról szól az ige. Sokan úgy gondolkodnak, úgy utasítják el, hogy hát Jézusnak miért kellett volna értem meghalnia? Miért kellett volna helyettem és miattam meghalnia, amikor nem vagyok én bűnös? Hát nem raboltam bankot, nem öltem embert. Ez képtelenség, hogy valakinek értem, helyettem és miattam kellett volna meghalnia. Talán az emberi önteltség mondatja ezt sokakkal, az a fajta hamis optimizmus, ami mindenfajta világégés és emberi nyomorúság ellenére vallja az ember jóságát, az ember javíthatóságát, rendíthetetlenül hisz a fejlődésben, csak sajnos azt bizonyítja a történelem, hogy ez a hit, ez egy vak hit. És az emberi hiúság kimondatja a világgal, hogy nincs szükség Jézusra, hogy nem kell úgy túlreagálni az ő személyéről szóló tanítást, a vele való kapcsolatnak a fontosságát. Megdöbbentő volt hallani egyszer azt a történetet, hogy egy lelkipásztor vendég igehirdetőként volt jelen egy másik gyülekezetben, és miután megtartotta az istentiszteletet, lejött a szószékről, és az egyik presbiter tette fel neki a kérdést, hogy hát miért beszél a nagytiszteletű Úr Jézus Krisztusról? Nekünk csak az Úristenről beszéljen, mert mi azt szoktuk meg. Nem kell nekünk itt Jézus Krisztusról beszélni. Hát sajnos ilyen gondok vannak nagyon sokszor az emberi fejekben, szívekben, amikor nem tudják hova tenni Jézus Krisztus személyét. Egy keresztény szerző, Alistair McGrath, a Keresztény Hit című könyvében ezt írja. Jézus Krisztus számomra az egész emberi történelem és minden idők legnagyszerűbb alakja, úgyis, mint Isten fia és úgyis, mint ember fia. Mindaz, amit mondott és tett, érvényes és értékes ma is, amit egyetlen más élő vagy halott emberről sem mondhatunk el. Nincs középút. Vagy elfogadjuk, vagy megtagadjuk Jézust. És valóban ezt kell látnunk, hogy Jézus Krisztus személyén az, hogy azon, hogy mit vallunk róla, nagyon sok múlik. Pál ezt írja a római levélben, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. János pedig így szól evangéliumában Jézusról, aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A textusként felolvasott igében az áll, hogy Jézus golgotai győzelméért olyan nevet ajándékozott neki az Isten, amely minden név fölött való, ennek hallatán minden térd meghajol. Senki sem vonhatja ki magát Jézus Krisztus hatása és az ő uralma alól. Olyan jó volna, kedves testvéreim, hogyha nem csak az utolsó ítéletkor hajtanánk térdet Jézus előtt, és nem csak akkor ismernénk el Úrnak és Istennek, amikor már nem tudunk mást tenni, amikor már kénytelenek leszünk térdet hajtani, hanem már itt a földön, szabad akaratunkból hajtanánk térdet előtte, királlyá őt koronázva, hogy örök életünk lehessen a mennyben. Ahogy tehát a textusunk mondja, Jézus hatása alól senki és semmi nem vonhatja ki magát. Sem mennyeiek, sem földiek, sem föld alatt valók. Nem csak eljövendő, dicsőséges visszajövetelére igaz ez, hanem kereszt halálára is. A most következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus kereszt halála hogyan hatott a föld alatt valókra, a földiekre és a mennyeiekre. Először nézzük meg, hogy Jézus kereszt halála hogyan hatott a föld alatti világra. Ugye ismerős az ókornak ez a hármas felosztása, az e-világ, a túlvilág, és ugye a mennyei világ és az alvilág hármas felosztása. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy miután Jézus a kereszten kilehelte lelkét, a sírok megnyíltak, sok szent feltámadt, és Jézus feltámadása után bementek Jeruzsálembe, és sokaknak megjelentek. Mi történt itt, kedves testvéreim? Nem más, mint amit Jézus korábban már egy példázatban elmondott, ennek a példázatnak az igazsága, a proféciája teljesedett be az ő kereszthalálával. Azt mondta korábban tanítványainak, hogy hogyan lehet megszabadítani azokat a foglyokat,
akik az erős fegyveres fogságában vannak. Azt a megoldást adta Jézus, hogy be kell menni az erős fegyveres házába, megkötözni az erős fegyverest, és kiszabadítani a foglyokat. Ez történt, kedves testvéreim, nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálakor. A halál birodalmába betört az élet, és kénytelen volt elismerni a halál is Jézus Krisztus győzelmét, és kiadta a foglyokat. Ez történt nagypénteken. Ahogy a 344. dicséretünk olyan szépen megfogalmazza, a keresztről szólva, az élet ottan halni tért, holtával nyervén drága bért. Holton az élet elesett, s holtával adott életet. Jézus kereszthalálának, győzelmének hatása alól a föld alatti világ sem vonhatta ki magát. Ez is a jele volt Jézus Krisztus győzelmének, de azt is olvassuk a Máté evangéliumában, hogy addig ezek a feltámadott szentek nem mehettek be Jeruzsálembe, amíg Jézus fel nem támadt. Hiszen neki kellett az első zsengének lenni a halottak közül, és ez az ő feltámadása a jele és biztosítéka annak, hogy mindazok, akik benne bíznak és benne hisznek, akik vele járják az életüket, szintén feltámadnak. Másodszor nézzük meg, hogy a földi világra hogyan hatott Jézus szenvedése és halála. Sokan értetlenül kétségbe esve, de még többen gúnyolódva és kárörömmel szemlélték a kereszten szenvedőt. Gúnyolták őt a zsidó vallási vezetők, papok és írástudók, gúnyolta őt a virágvasárnap még hozsannázó, most feszítsd meget kiáltó, álhatatlan, kétszívű nép, és gúnyolták, kinevették őt a hatalom emberei, a katonák is. Ebbe a sorba állt be az egyik lator, akit Jézus mellé feszítettek fel egy keresztre. És azok a gondolatok, amiket itt a lator megfogalmaz, talán a mi számunkra is, a mi életünkből is ismerős lehet. Az az indulat, az a gondolkodásmód, ami benne is megvolt. Azzal, amit mond, hogy szabadíts meg bennünket és magadat is, ha te Isten fia vagy, tulajdonképpen nem mond mást, mint azt, hogy az ő szenvedése, a lator szenvedése, az nem jogos, nem lehető hibás, a megbánásnak még a legcsekélyebb jelét sem tanúsítja. Helyzetéért másokat okol, leginkább Istent, és végül még Jézusnak is jól oda mondja, ha valóban Isten fia vagy. Sajnos sokszor mi is ilyenek vagyunk. A saját helyzetünk, a saját nyomorúságunk, a saját bűneink következményeként megélt nehézségek hatására nem elcsendesedünk, nem magunkba szállunk, nem bűnbánatot tartunk, hanem elkezdjük rázni az ökrünket Isten felé, és Istent vádoljuk. Érdekes, amit itt a lator mond Jézusnak, ha valóban Isten fia vagy. Ismerős lehet ez a mondat az evangélium elejéről, Jézus földi szolgálatának kezdetéről. Így kezdte a kísértést a sátán, amikor Jézust megkísértette. Ha valóban Isten fia vagy, mondd e köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Jézus megkísértése szolgálata elején és most szolgálata végén ugyanazokkal a szavakkal hangzik. A sátán eszköze ez a lator, hogy hát ha még az utolsó pillanatban el tudja téríteni Jézust a megváltás művétől. Hát ha enged a kísértésnek és megmutatja, hogy ő valóban Isten fia, ő valóban mindenható, és leszállva a keresztről valami nagy szenzációt visz véghez. De Jézusnak nem ez volt a célja. Jézus nem így akart megváltani bennünket. Azt kell látnunk sajnos a történetre visszatérve, hogy mi is sokszor olyanok vagyunk, mint ez a lator. Ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, hogyha jönnek a rossz napok, a nyomorúságok, akkor elkezdjük Istent vádolni, és megkérdőjelezzük az ő szeretetét, talán még az ő istenségét is. Ezzel szemben a másik lator, akit Jézus másik oldalára feszítettek fel, a hit legnagyobb fokáról tesz tanúbizonyságot. Ugyanis könnyű Jézusban meglátni az Istent, az Isten fiát, amikor lecsendesíti a tengert, amikor 5000 embert jól tart, amikor hozsannázó tömegtől körülvéve diadalmasan bevonul Jeruzsálembe, amikor halottat támaszt fel. Könnyű ilyenkor Jézust Istenként imádni. De ahhoz, hogy a véres, szenvedő emberben a kereszten valaki meglássa Isten fiát, a legmagasabb szintű hit és a legnagyobb bizalom szükségeltetik. Azt látjuk, hogy ez a lator először leállítja a káromlót, emlékeztetve arra, hogy Istent nem lehet számon kérni, csak félve tisztelni és szeretni. Aztán elismeri, hogy ők ugyan bűnösök, és megérdemelt büntetésüket szenvedik el, de Jézus ártatlanul szenved. Ezután Jézushoz fordulva urának nevezi őt, és hiszi, hogy halálával nincs vége mindennek, hanem Jézus eljövendő királyságának tagja lehet. És Jézus válasza is ugyanolyan egyedülálló, mint ahogy ez a lator is egyedülálló módon meglátta abban a nagy káromló tömegben Jézusban az Isten fiát. Azt mondja Jézus ennek a latornak, és egyszer olvassuk ezt csak a Szentírásban, neki mondja egyedül, ma velem leszel a paradicsomban. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy óriási üzenete van ennek a momentumnak, ennek a néhány mondatnak, ami itt elhangzik. Egyrészt a lator szájából, másrészt Jézus Krisztus szájából. És emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy sokan ugyan azzal érvelnek, hogy lám, az utolsó pillanatban tért meg ez a lator is, nekem is elég életem utolsó pillanatában megtérni. Ezzel csak egy gond van, hogy nem tudjuk, hogy mikor van az életünk utolsó pillanata. És arról is sokan elfeledkeznek, hogy valóban a lator az élete utolsó pillanatában ismerte el Úrnak és Istennek Jézust, de ez az életében az első alkalom volt, amikor Jézussal találkozott. Mi már hányszor találkozhattunk Jézussal, hányszor hallhattunk róla, és talán még mindig nem hoztunk döntést mellette. A Bibliában megrajzolt golgotai kép megismétlődik majd az utolsó ítéletkor. Azt látjuk a Golgotán, Jézus jobbján ott van az egyik lator, aki megtér, aki elfogadja őt, és balján ott van a másik, aki elutasítja, aki káromolja őt. Az ítélet napján is Jézus jobbján fognak állni azok, akik őt Úrnak és Krisztusnak vallották, és vele járták földi életüket, ezek az üdvözülők. Balján pedig azok fognak állni, akik kétkedőn boncolták őt, akik megtagadták, elutasították, akik nélküle élték a földi életüket, ők az elkárhozók. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus keresztjénél dől el minden a világtörténelem, és az ember sorsára nézve is. Luther Márton, a kereszt nagy teológusa, olyan szépen fogalmazza meg a golgotai események jelentőségét. Ismerjük meg a keresztre feszített Krisztust, tanuljuk meg énekelni és dicsőíteni őt. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, és én a te bűnöd vagyok. Magadra vetted azt, ami az enyém volt, és mindenedet nekem adtad. Azzá lettél, ami soha nem voltál, azért, hogy azzá lehessek, ami soha nem voltam. A megtérő lator példáját követve, mi is nyerhetünk bűnbocsánatot és örök életet. Azért adja elénk a Szentírás ezt a történetet, mert ahogy annak idején, 2000 évvel ezelőtt ez a lator át tudta adni az élete fölött az uralmat Jézus Krisztusnak, úgy kell nekünk is átadnunk az uralmat neki. Ennek ugyanazok a lépései, mint ahogyan az a lator ott a Golgotán Jézus Krisztus mellett tette. Először is el kell ismernünk saját bűnös voltunkat. Be kell látnunk, hogy szükségünk van Jézusra, szükségünk van bűnbocsánatra, szükségünk van megváltásra. Ezután el kell ismernünk Jézus Krisztust Úrnak és Istennek az életünk felett. Át kell adnunk az uralmat neki. Nagyon sok ember életéből éppen ez hiányzik. Van egy bűn, ami ráterhelődik a szívére, azt gyorsan ilyen tűzoltó munkaszerűen egy lelkigondozói beszélgetés keretében leteszi és megvallja, és utána megy tovább és éli az életét. De valami hiányzik, valami nem történt meg. Megtörtént ugyan a bűnbánat, egy-két bűnnek a rendezése, de mivel nem történt meg a Jézusnak való uralom átadás az élete fölött, ezért ez a dolog nem fog működni. Újra és újra azt fogja tapasztalni az ilyen ember, aki csak félig tért meg, hogy nincs rendben az élete, hogy újra és újra visszahull a mélységbe. Döntő fontosságú, hogy átadjuk az uralmat Jézus Krisztusnak, és utána hálával fogadjuk el az ő kegyelmét, az ő bűnbocsánatát. Ez a megtérés, ez az, amit így nevez a Szentírás, megtérés, újjászületés. Végül pedig, miután megvizsgáltuk, hogy a föld alattiak és a földiek hogyan viszonyultak Jézus szenvedéséhez és halálához, nézzük meg, hogy a mennyeiek hogyan reagálnak Jézus halálára. Lukács evangéliuma azt mondja, hogy 3 órás sötétség volt az egész tartományban, amikor Jézus meghalt. Éppen akkor volt sötétség, amikor ki kellett volna teljesednie a világosságnak, hiszen a nappal 9. órájától egészen délig tartott ez a sötétség. A sötétség erői diadal ünnepre készültek, de vereségük ideje lett ez, nem pedig győzelmük ideje. Szokták úgy is értelmezni a sötétséget, mint a teremtett világ gyászát, amit érez és átél Isten fiának halála miatt. Aztán ezt olvassuk az igében, a nap elhomályosodott. Úgy gondolom, hogy a nap elhomályosodásában sokkal több van, mint a természet gyásza. Sokkal nagyobb és szimbolikusabb üzenete van ennek. Ugyanis egy nagyobb és fényesebb csillag jött fel Jézus Krisztus golgotai győzelme által, mint a nap. Jézus halála még a napot is elhomályosítja, mert a megváltás, a szabadulás, az üdvösség jött el általa. Olyan jó lenne, hogyha a mi életünkre nézve is igaz lenne, hogy Jézus Krisztus napja minden és mindenki másnál, minden más csillagnál nagyobb, és elhomályosítana minden más csillagot az életünkben. Olyan jó lenne, hogyha őrá figyelnénk, hogyha hozzá igazodnánk, hogyha az ő világosságánál vizsgálnánk meg mindent, és az ő erőterében élnénk életünket, az ő fényével töltődnénk fel, és látnánk meg a következő lépést, és hoznánk meg a döntéseinket. Annyi más csillaghoz, sztárhoz, mai divatos szóval celebhez igazodnak az emberek, csodálva, követve őket, annyi bolygó hollandi embert, eszmét, divatot, korszellemet követnek, hogy szinte beleszédülnek. Viszont örök igazság, hogyha felkel a nap, akkor minden csillag elhalványul. Engedjük, hogy Jézus Krisztus napja bennünk is feltámadjon, hogy lehessen örök életünk, és eloszoljon a szívünkben a bűn és a kétségek sötétje. Ahogy a Szentírás mondja, ébredj föl, aki aluszol, támadjál fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Zárásként már csak egy momentumot szeretnék kiemelni a nagypénteki eseményből. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus halálakor a templom kárpitja középen ketté hasadt. Ez egyrészt jelenti azt, hogy megszűnt a közbevetés ember és Isten között. Tudjuk, hogy ezen a kárpiton túlra, ami elválasztotta a szentét a szentek szentjétől a jeruzsálemi templomban, évente csak egyszer egyetlen ember, a főpap léphetett be, amikor az engesztelő áldozatnak a vérét bevitte a szentek szentjébe. De Jézus halálával megszűnt a választó vonal, megszűnt ez a válaszfal, és közvetlenül beléphetünk mindenféle más emberi eszköz vagy közvetítő nélkül az élő Isten közösségébe, az élő Isten jelenlétébe, a vele való személyes közösségbe. Ez az egyik jelentése annak, hogy a templom kárpitja ketté hasadt.
de a kettéválás szimbolizálja azt a megosztottságot is, amit Jézus személye és keresztje generál a világban. Jézus egyik oldalán ott az élet, másik oldalán a halál. Olyan megdöbbentő volt látni az egyik üdítő italnak a reklámját, amelynek ez a szlogenje az élet oldalán. Miközben már kiderült, hogy az üdítő ital rengeteg rákkeltő anyagot tartalmaz. Nagyon jól szemlélteti ez, hogy milyen is a bűn. Az életet kínálja, boldogságot, szabadságot, élvezetet, és közben a halált adja. És a sátán is mindig ezzel operál, mindig ezzel próbálja az embert eltántorítani. Én a te oldaladon állok. Én nekem fontos, hogy mi jó neked. Én megadom azt, amire szükséged van. Én kiteljesítem az életedet. Meg tudod valósítani önmagadat, a céljaidat, az álmaidat. De azt látjuk, hogy mindez hazugság. Ahogy a templom kárpitja ketté szakadt, két oldalra vált, úgy Jézus egyik oldalán állnak az élők, a másikon a halottak. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi melyik oldalon állunk. Jézus jobbján, elismerve, elfogadva az ő királyi uralmát, az ő vezetését az életünkben, az üdvözlők oldalán, az élet oldalán állunk, vagy Jézus balján, elutasítva, megtagadva őt, és Jézus nélkül járva az életünket. Isten elénk tárta az áldást és az átkot, az élet útját és a halál útját, de arra biztat az ige, hogy válaszd azért az életet. Aki Jézust elfogadta élete urának és megváltójának, arról azt mondja a Szentírás, átment a halálból az életbe. Átment a halál birodalmából az élet birodalmába, átment Isten ítélete alól az Isten gyermekeinek áldott közösségébe. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájan meghoznánk ezt a döntést, ami nem csak életre szól, hanem örök életre szól. Hogyha ki tudnánk mondani, hogy Jézus Krisztus, te légy az én életem ura és királya, mert csak így lehet teljes és boldog életünk itt a földön és az örökké valóságban is. Végül pedig a golgotai áldozat csodáját szeretném összefoglalni egy Turmezei Erzsébet verssel, melynek a címe a Golgotán. Boldog titok a Golgotán. A Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot. És akkor csupa fény lesz a reggelem, minden úton ez a fény jár velem. Hisz bűnteher és gondteher lehull és ott marad, a szabadulást hirdető Krisztus kereszt alatt. Szabad szívvel, kézzel indulhatok, ha várnak rám az új feladatok. Biztatóbb, szebb és boldogabb új reggel lehet-e elindulni, mint Isten megváltott gyermeke, kinek szíve szeretetföld alól, a Golgotáról, a kereszt alól. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged nagypéntek csodájáért. Köszönjük neked, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus kereszt halála valóban az egész világra kihatott. A mennyeiek, a földiek és a föld alatt valók sem vonhatták ki, és vonhatják ki magukat ennek hatása alól. Megláttuk azt, mennyei Atyánk, hogy a föld alatti világ és a mennyei világ is szinte önkéntelenül hatása alá kerül Jézus Krisztus halálának. Olyan sokszor mi magunk vagyunk azok, akik ki akarjuk vonni magunkat e hatás alól. Olyan sokszor mi vagyunk azok, akik nem vesszük észre, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Azt gondoljuk, hogy meggazdagodtunk és mindenünk megvan, és hogy megállunk a saját lábunkon, és hogy nem vagyunk bűnösök, és nem vesszük észre, hogy mi vagyunk a nyomorultak, a betegek, a vakok, a mezítelenek, akiknek szükségük van Jézus Krisztusra. Add, hogy végre belássuk ezt, add, hogy végre ne harcoljunk Jézus ellen, add, hogy végre ne a gúnyolók táborába álljunk be, vagy a kétkedők táborába, hanem tudjunk ott lenni a megváltottak seregében, hogy tudjuk meghozni azt az életre és örök életre szóló döntést, amely meghatározza a mi életünket, amely megadhatja, hogy teljes és boldog életet éljünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így formáld a mi szívünket, add, hogy tudjunk eljutni Jézus Krisztus keresztjéhez lélekben, hogy tudjuk ott hagyni a mi bűnterheinket, és tudjunk felszabadulva tovább menni a keskeny úton Jézust követve. Add, hogy ennek az alkalma lehessen most az úrvacsorai közösség is, hogy megerősíthessük a veled kötött szövetségünket, hogy megtisztulhassunk, hogy feltöltődhessünk a te szent lelked által az élet fájának gyümölcsével. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te áld meg egész gyülekezetünk közösségét, hozzuk eléd a betegeinket, hogy te adj nekik gyógyulást, a gyászolóknak te adj vigasztalást, és kérünk egész egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj ébredést, te adj reformációt, te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.